Novák András a stúdióban, szevasz Andris, sok szeretettel
köszöntelek. Jó reggelt, szia!
Találkozásunk abból adódott ismételten, hogy nagyon furcsa helyen jártál a közelmúltban. Lent voltál a török határon, lent voltál a menekült táborokban a migránsok között. Éppen ma olvastam a legfrissebb híreket, hogy Törökország ebből ugyan jó fog kijönni, de úgy tűnik, hogy történt valami megállapodása a tegnapi csúcson.
Ez így van, így van.
Hogy aztán mi is ez a megállapodás, és ez miért jönnek jól ki belül a törökök, hát ez meg ki fog derülni, meg az is, hogy jó ez a megállapodás, amit született. Hallottál valami frisset? Ennél többet erről a dologról?
Nincs ennél több, tehát itt valóban arról van szó, hogy most tulajdonképpen az Európai Unió és Törökország egy olyan közös álláspontot tud kialakítani, amellyel megoldják valamennyire, vagy legalábbis tünetileg kezelik a menekült válságot. Azért nem lehet azt mondani, hogy annyira jól jönnek ki a törökök, mert hiszen Törökországban 2,6 millió menekült van. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy ők még fogadjanak vissza naponta 1-2-3 ezer menekültet, akkor annyival nő az ott állomásozó, vagy ott lévő menekültek száma. De hát ugye Törökország ilyen szempontból nagyon jó helyzetben volt az Unióval szemben, mert hát ők diktálnak, hiszen minden menekült, mind Ázsiából, mind a Közel-Keletről Törökországon keresztül jut be az Unióba. Ez nem más, mint ugye ez a speciális égei-tengeri szakasz, az a rövid tengeri szakasz, ahol mindenki áthajózik Görögországba, és ezzel tulajdonképpen már az Unióba kerül be, és innentől kezdve már az Unió felelőssége. Hát most ugye a legnagyobb probléma ugye Görögország, ahol közel 40 ezer menekült van, és ez naponta folyamatosan nő a menekültek száma, szóval ott egyelőre még kritikus a helyzet.
Hát mondom, hogy krízis mondtál a kritikus helyet, de hát én azt hiszem, hogy Európa számára is a krízis az a helyzet, amit az ottani háborúk és ez a menekült hullám tulajdonképpen rádob az országra, meg rádob Európára, Magyarországra is, és mindenhová. Nem is tudom, hogy lehet ezzel úgy védekezni, hogy ne sértsél meg senkit, ne bántsál meg semmit, szóval én azt hiszem, hogy itt nagyon, nagyon erősen kell fellépni ahhoz, hogy ez ennek vége legyen, és hogy hol van az a fogási pont ezen a problémán, ez az, amit gondolom keresnek az Európai Unióban, és hát ezen gondolkodik a félvilág.
Nagyon sokan gondolkodnak rajta. Az álláspontom azt, hogy most már 12 országban forgattam menekült válságot. Szóval most már az, és nem tudom, tehát az elmúlt 8 hónap ezzel telt, hogy nem csak ezzel telt, de rengeteget forgattunk azokban az országokban, ahol a menekült hullám megjelent, vagy ahonnan elindult, vagy olyan válságövezet, ahonnan jönnek a menekültek. Az biztos, hogy azok mind félintézkedések, a kerítésépítés, a rendőri alakulatok odavezénylése, mert úgy képzeljük el, hogy ez a hullám nem itt indul el. Tehát azért, mert ez olyan, mint a hullámmedencébe, attól, mert te a közepébe beleteszel egy falat, attól még a hullám nem fog megállni, és ugyanúgy folyamatosan érkezik. Azt szoktam mondani, vagy nagyon sokat gondolkodtam rajta, minden egyes kerítés vagy gátépítés az alatta lévő országgal szúr ki. Tehát amikor mi megépítettük a kerítést a magyar határa, akkor tulajdonképpen a szerbekkel szúrtunk ki, és azért Szerbiában a szerb hadsereg mondjuk konkrétan 5-ször nagyobb, mint a magyar, a szerb titkosszolgálat 7-szer nagyobb, mint a magyar titkosszolgálatok együttvéve. Tehát onnantól kezdve, hogy mi lezárjuk a határt, a szerbek semmi máson nem dolgoztak, mint hogy mi hogyan tudják tovább engedni a menekülteket, hiszen senki nem akarja felvállalni. De ilyenkor elő kell, hogy vegye az ember az empatikus képességét. Mi lett volna, hogy amikor Magyarországon elindul 200-300 ezer menekült, és az osztrákok mondják, hogy kerítést építenek, akkor ez a 200 ezer menekült, akkor ez Magyarországon ragad. Most ugyanilyen érzés a görögöknek, akiknél most ott akasztottuk meg a menekülteket, és ne legyenek kétségeink azért, mert a macedón rendőrök most feltartóztatják őket, vagy rossz idő van ott, vagy rengeteg segélyszervezet most oda települt Idomeni környékére, az nem jelenti azt, hogy ne érkeznének most is folyamatosan menekültek, csak egyszerűen nem jönnek tovább. De Görögország befogadó képessége tulajdonképpen most már a határait súrolja. A kormány olyan közleményeket adott ki az embereknek, hogy gyűjtsenek élelmiszert az ott bóklászó menekülteknek. 2 hét múlva már 70 ezer menekült lesz Görögországban, mert attól, mert az Unió és Törökország megállapodott, attól az embercsempészek ugyanúgy viszik át, bár Törökország vállalja, hogy ezt majd megpróbálja valamennyire feltartóztatni. de Iránból, Pakisztánból, Észak-Afrikából ugyanúgy érkeznek, a háborús övezetekről ugye nem is beszélve, Irakból és Szíriából a menekültek. Szóval így igazából nem nagyon lehet látni, hogy hol a vége.
Igen, én gondolkodtam, amit mondtál, ez egy olyan migráns cunami, akárhonnan nézzük, valahol elindul, és a hullámok pedig, hát ahol partot érnek, ott jönnek, és hát a part jelen pillanatban Európa és annak bármely országa, bármikor és bármelyik pillanatban. Hogy látod, volt-e olyan pont a legelején, amikor ezt le lehetett volna állítani? És ezt nem tették meg Európában, akár Törökországban, akár Görögországban, mondván, hát ez jönnek, aztán jó, mennek, gyorsan ennek vége lesz. Valahogy így tudom én elképzelni azt, hogy nem sikerült ezt még csírájában elfojtani.
Én azt gondolom, hogy a 20.-21. században még nem volt ekkora népvándorlás.
Nem példa, bizony. Nem
és miután ez olyan dolog, hogy miután nem gondoltunk rá, és még nem történt meg, ezért nem is lehetett felkészülni rá, és nem is lehet orvosolni. Ez olyan, mint szeptember 11-e, vagy olyan, mint a náci haláltáborok. Miután még nem volt rá példa, utólag már mindenki nagyon okos, hogy mit lehetett, vagy mit kellett volna tenni, de erre nem lehetett felkészülni. Az biztos, hogy nem segítette a menekült áradatot, amikor Angela Merkel azt mondta, hogy mi befogadjuk a menekülteket, mert ez hát minden szempontból
persze,
gáz.
Persze, és most az olaj a tűzre.
Ez hihetetlen olaj volt a tűzre, és most helyben én azt gondolom, hogy legalább 5-6 millió ember vár arra, hogy átjöjjön. Arról nem is beszélve, hogy ezek a válságterületek, tehát mondjuk Szíria és Irak és Afganisztánban, ezt az 5-6 milliót erre a három országra értettem, de ha tényleg kedvet kapnak még Észak-Afrikában, Pakisztánban, Bangladesben, Indiában, hát itt alsó hangon 50-60 millió ember gondolhatja úgy, hogyha az én barátaim, testvéreim már átjutottak, bejutottak, akkor hát gondoljuk be, ezekben a kultúrákban, akik most itt vannak friss migránsként, mondjuk másfél-két millió ember az Európai Unióban, ezeknek a rokonainak a száma legalább 5-6 ember vagy 10 emberrel meg kell szorozni. Ez legalább 10-20 millió ember, aki azt mondja, hogy nekem itt tenni adnak, nekem itt eurót adnak, támogatnak, német iskolába járhatok, stb. Hát gondolj bele, hogy hányan gondolkodhatnak ezen a területen, hogy ők még elindulnak ebbe az irányba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy olaj volt a tűzre, akkor igazából egy hihetetlen nagy cunami, ahogy te mondtad, talán ez a legjobb szó, cunaminak az első lépését megtették, vagy elindította, és innentől kezdve ez, én azt gondolom, hogy már nem lehetett megállítani. Most se látom azt a megoldást, vagy most se gondolom azt, hogy nagyon meg lehetne állítani. A törökök egyedül, bár le a kalappal előttük, mert rengeteg embert eltartanak, tehát két és fél, ki is nevettek egy kicsit, amikor most Törökországban voltam, és találkoztam a miniszterelnöki hivatal sajtófőnökével, hogy azt mondja, magyarok, ti ki vagytok akadva 1300 menekült miatt, mi 2,6 milliót etetünk minden nap, és mi pontosan tudjuk, hogy mi az, hogy háború van délre, meg háború van északon.
Hát ott van a közelükben.
Hát minden ott van mellettük, ugye a határ mellett már ott van az ISIS, az iszlám állam. Tehát igazából megoldás még mindig nem tudom, az első és legfontosabb talán a közel-keleti béke, és itt konkrétan a szíriai háború azonnali befejezése, az iszlám állam felszámolása, Szíria stabilitása, Irak stabilitása, hogy azok, akik szíriaiak és irakiak, és rengetegen ígérték, hogy visszamennek, visszamehetnének, és ott ez egy stabil, nyugodt ország, akkor nagy részüket vissza is lehet toloncolni.
Nyilván ők nem azért jönnek el, mert borzasztóan el akarnak jönni, mert kénytelenek eljönni, és persze ehhez kapcsolódnak azok, akik kalandvágyból indulnak el más részéről a világnak, Európa felé. Úgyhogy ez egy rettenetesen nehéz és kényes kérdés, de hát mindig a csirájában kell a dolgot elfolytani, vagyis meg kell nézni, hogy mit lehet tenni ott, ahonnan és amiért eljönnek. Tehát ez a fontos, és a pénzeket ebbe az irányba kellene mozgatni, és nem abba az irányba, hogy ezeket valamilyen formában Európa eltartsa. Mert hát van egy teljesítési határa Európának is, amelyet nem hiszem, hogy nem lépett már túl, vagy lehet, hogy még nem lépett túl, nagyban
hát
mennek itt a dolgok.
Gazdasági okokból, ugye a gazdasági menekültek, ugye nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, de hát azért, aki Pakisztánból, Marokkóból, vagy Algériából jön, azért azt ne nevezzük igazi menekültnek.
Hát nem, hát azok a kalandorok.
Mondták, egy kicsit jobban szeretnék élni, akkor én bejövök Európába. Persze. Útlevél nélkül, pénz nélkül, képzettség nélkül, stb. Ugye a szíriaiak, az irakiak és az afgánoknál egy kicsit más a helyzet, de én akkor se gondolom, hogy nyakló nélkül mindenkit azonnal át kéne engedni, itt határokon át boklászva. De miután már egy olyan, hogy is mondjam, utazási rendszer alakult ki, amelyet az Európai Uniós, vagy illetve az európai hadseregek és rendőrségek nem tudnak kezelni. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy Idomeniben, illetve a macedon hadsereg létszáma 7 2000 fő. Na most ott 70 ezer ember elindul, nem is tud, meg sem tudja.
Átszaladnak rajta.
Tehát úgy átmennek rajta, letarolják őket. Tehát igazából most még keménykednek a macedónok, de nem biztos, hogy ez olyan nagyon sokáig fog tartani. Ugye 14 ezer emberből 2000 átment a folyókon és bejutott Macedóniába, de ha mind a 14 ezer ember indul el, akkor nem
fognak mit csinálni.
És ugyanúgy nem fognak tudni mit csinálni a szerbek. Egyetlen megoldás fog mindenki, ha ebbe az irányba akartok menni, inkább hagyják őket, hagy menjenek, majd a kezeljék a németek, hiszen a németeknek van egyelőre, én úgy látom, az Unióban elég pénzük és elég hadseregük, hogy kezeljék ezt a szituációt. Nem lehet ilyen kis országoktól, mint Macedónia, Szlovénia, Magyarország elvárni, hogy ebbe bármit is tegyen.
Te, mint tévés újságíró voltál ugye ott, és voltál gondolom a táborokban, és mit láttál, milyen, hogy működik, szóval mi a napi rend, vagy csak él mindenki a maga módján, ahogy tud, dacolva az időjárással, vagy azért kezd valami kialakulni ott, ami hát olyan emberséges.
Én azt gondolom, hogy a törökök, hát ezek most már 4,5 éve működnek, ezek a menekültáborok, amióta elindult a háború. A törökök mindent elkövettek, ami maguktól telhet azért, hogy élhető körülményeket teremtsenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 4x4-es konténerbe, vagy mondjuk egy 3x3-as sátorban 8-10 ember ingyen kapják a vizet és az áramot. Most már majdnem mindenkinek van tévéje, műholdas adója, mindenkinek van internete, kapnak készpénzt, vagy kapnak kártyára levásárolható pénzt, minden táborban van üzlet. A gyerekeknek pedig iskolákat indítottak el. Azt mondták a törökök, hogy ez egy rettentő fontos üzenet, hogy azok az iszlamista gyerekek, akik nem tanulnak, azok elmennek az extrémitás irányába. Azokból válnak potenciális terroristák. Tehát rettentő sok energiát és pénzt fordít arra a Törökország, illetve a török kormány, hogy a táborokban lévő gyerekeket tanítassa. Ezt úgy oldják meg, hogy a táborokban, mondjuk egy táborban van 15-20 ezer ember, bizony ott vannak tanítók, és pénzt adnak nekik azért, hogy a szír tanárok tanítsák a gyerekeket. Ez úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, konténerekből, vagy felhúznak kőépületeket, ilyen ideiglenes épületeket, bizony az óvodától, tehát 3 éves kortól egészen az érettségéig, konkrétan abban a táborban, ahol mi voltunk, 160 tanárt verbúváltak össze, hoztak hozzá 15 török tanárt, tehát opcionálisan lehet törökül is tanulni, és bizony az óvodásokkal óvónők foglalkoznak, van általános iskola és középiskola, gimnázium, és ott le is érettségiznek a szír fiatalok, és a törökök úgy intézték az érettségi rendszerüket, illetve a felvételi rendszerüket, hogy akik a szír táborokban leérettségiznek, azoknak a pontjaival már lehet jelentkezni a török egyetemekre, és erre nagyon-nagyon sok példa van. A másik, ami nagyon pozitívum a török táborokban, hogy engedik, hogy dolgozzanak az emberek, tehát bizony a török táborokból kimehetnek a szírek, és a helyi mezőgazdaságban vállalnak munkát, és ez nem pár száz emberről van szó, hanem táboronként 2-3 ezer ember a helyi mezőgazdaságban ültetvényeken, olajültetvényeken kimennek és dolgoznak, tehát saját pénzt keresnek.
Nem gondolják ezek után a menekültek, hogy itt van a Kánoán, és akkor ne tovább itt akarok maradni. Hát végül is ugye van tévém, van áramom, van villany, van vizem, van élelmem, tudok dolgozni, tudok tanulni, a gyerek oviba jár, a nagyobb gyerek pedig iskolába, sőt mehet egyetemre. Szóval nem gondolják azt, hogy nagyon igen, klassz, és akkor itt maradunk, ha fene akar elmenni Németországba.
Laci, nagyon jó a kérdés, én is ezt kérdeztem tőlük, tehát nekem is ezből ez merült fel, és nagyjából úgy van, és a törökök statisztikái is azt mutatják, hogy akik a táborokban vannak, azoknak a 90%-a ott is marad a táborban. Tehát akik ide jönnek, azok nem a táborokból jönnek.
Aha.
Tehát a táborokban nem azt mondják, hogy azért, ha nem is Kánaán, hiszen azért Szíriában általában mindenki jól élt. Tehát a háború előtt a szír átlag életszínvonal az magasabb volt, mint Magyarországon. Szíriában azt kell, hogy mondjam, hogy a felsőoktatási intézményekben végzett aránya nagyobb, mint Magyarországon. Vagy volt ugye a háború előtt. Most már ugye teljesen más a demográfiai elosztás a Szíriának. Tehát akik jönnek, azok nem a táborokból jönnek. A táborokban a fluktuáció az 10% alatt van. Tehát nem azt mondják, hogy Kánaán, de legalább élhető körülménye. Van mit enni a gyereknek, járhat iskolába a gyerek, aki el tud menni, elhelyezkedik a környéken. Hát azért 23 menekült tábor van Törökországban, darabjában 10-15-20 ezer ember, rengeteg embert helyeznek el. Egyfajta segítségnek tekintik ezt a törökök. A menekült problémát nem a török menekült táborokban lévők jelentik a számunkra, hanem azok, akik nem akarnak táborba menni, illetve más országokból érkezők.
Vagy nem is tudnak már táborba menni, mert van egy határ, ami fölött már nem tudnak a táborba embereket elhelyezni.
Így van, tehát a törökök is azt mondják, hogy hát nem véletlenül akartak ők is megállapodni, hogy azért legalább akkor legyen egy csere, hogy akiket ők visszafogadnak mostantól, azért cserébe az Unió is bevállal egy-egy menekültet, nem véletlenül szír menekültet, mert a szírekre lehet azt mondani, hogy konkrétan az iszlám állam miatt nem tudnak hazaköltözni.
Vallási háborúról beszélünk mondjuk ki a dolgot nyíltan. Ezt a vallási háborút mikor és hogyan lehet megszüntetni? Nem gondolkodnak-e azon, akiknek ezen kell gondolkodni, hogy egy másfajta lépéssel és másféle módszerrel, másképpen pontosan, és akkor használjuk ezt a szót, csirájában forcsák el a tüzet, és azok az emberek, akik emiatt hagyták el az országot, visszamehessenek, mert nyugalom lesz.
Igen, ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy miután Amerika szereti játszani a világ csendőre szerepét, ezt lehet jó értelemben is, meg rossz értelemben is venni, ebben az esetben viszont nekik van a legnagyobb felelősségük, mert nekik van erre megfelelő pénzük, és megfelelő hadseregük, hogy egy ilyen terrorista szervezetet, amelyre most ugye ki is mondta az amerikai elnök, hogy ez már népírtás, amit az iszlám állam végez, elég határozottan is kellőképpen fellépjen. Ez szerintem az amerikai adminisztrációnak a gyengesége az, hogy az elmúlt egy évben, például azért, mert idén elnökválasztás van, szárazföldi csapatokat nem küldtek, ennek valószínűleg az a legnagyobb oka, hogy nem akarnak amerikai koporsókat, amerikai zászlóval letakart koporsókat hazavinni abban az évben, amikor választás van, pedig ilyen esetekben szárazföldi csapatok nélkül az iszlám állam ellen nem lehet vissza. Iszlám államtól nem lehet visszafoglalni területeket, tehát csak légi támadással, csak speciális ilyen kommandós akciókkal nem lehet ezt az iszlám államot megszüntetni, tehát bizony ehhez nagy szárazföldi műveletekre lenne szükség. Ugye ebbe beleszálltak az oroszok, az amerikaiak ugye nem akartak konfrontálódni az oroszokkal, hogy egy fronton két nagy hatalom van, ugye az oroszok most kivonulnak. Én akkor is azt mondom, hogy az amerikaiak rettentő büszkék arra, hogy övék a világ legnagyobb hadserege, hiszen a védelmi költségvetésük 10-szer nagyobb, mint az őket követő 10 ország együttvéve. Tessék viszont akkor ezt kihasználni. Én úgy gondolom újságíróként vagy riporterként, hogy ha ők állandóan ezt verik a mellüket, hogy ők, hogy is mondjam, a legnagyobb demokraták a világban, amivel egyébként nagyjából egyet is értek, akkor viszont a rendrakás szempontjából egy ilyen terrorista szervezetnél ott a felelősség, hogy rendet is kéne rakniuk. Tehát ezt megint nem tudja megoldani egy olyan ország, mint Magyarország, persze, vagy akár...
De még csak Németország sem tudja
Ez már Németországot is túl szárnya. Így
hát van. Meg egész Európát, az egész Uniót túl szárnyalja ez az egész dolog, és hát én nem csak elnökválasztásról beszéltünk, egy csomó minden másról, ami miatt a helyzet olyan, amilyen, és ami miatt a megoldás egyre inkább csúszik, mert hát annyi összetevője van ennek a dolognak. Például egyáltalán nem is tudom, hogy Amerikában egy egyszerű amerikai ember, mint egy európai ember, ezzel mindenhol tudja, hogy miről is van szó, tudja, hogy mi történik Európában, kik ezek a migránsok, honnan jönnek, miért jönnek, miük nincs, vagy miük van. Szóval nem tudom, hogy egy átlag amerikai ember ezt hogy éli meg mondjuk Chicagóban.
Én azt gondolom, hogy az amerikaiakat nem is nagyon érdekli az Európai Uniós konfliktus. Tehát igazából, bár az amerikai adminisztráció foglalkozik a válságövezetekkel, nem véletlenül működtetik a világ legnagyobb hírszerző szervezeteit, és
nyilván,
sokat kell. Tehát az NSA, a CIA és az összes többi ezzel foglalkozik. Nem csak az átlag amerikai, az amerikai hírekben a Fox, a CNN Domestic, ugye két különböző CNN van, tehát van a nemzetközi CNN, amit mi látunk, és ami a helyi CNN-ben a vezető hír az, hogy a tűzoltó lehozta a kismacskát a fáról, és valóban ez a vezető hír, ha még itt 30 ezer Szegeden, menekült jön át Európába.
Most Szegeden is le kéne egyet hozni a fáról, éppen olvastam, hogy nem tudom, mi oda van.
Igen, szóval nem érdekli az amerikaiakat az európai politika, általában a külpolitika nem érdekli az amerikaiakat, és a nagy többségről beszélek. De hát ez miután őket nem érinti, az amerikai adminisztrációt pedig azért érdekli, mert ugye a világvezető hatalmának presztízs kérdése az, hogy mindenhol ott legyen, és mindenbe belenyúljon, csak akár jó, viszont, akár rossz értelemben is.
És viszont Európának nem biztos, hogy érdeke. Azért mondom, itt rengeteg olyan különböző sarkalatos pont van, aminek a kisimítása hát nem egy egyszerű feladat, azt hiszem.
Igen, azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetben van mindenki, de hát egyszer meg kell oldani a szírválságot, mert ez tartatatlan. Hát talán az, hogy az oroszok kijöttek onnan, ugye az két nappal ezelőtt kivonták a légierőt, illetve igen, a szárazföldi csapatokat. Szerintem nem jó szántukból. Így van. Bocsánat. Egyszerűen arról van szó, hogy szerintem elfogyott a pénzük. Ugye nagyon rossz helyzetben van az orosz gazdaság. Ugye az olajár miatt ugye 36-37 dollár ebben a percben, de ugye két évvel ezelőtt ez még 100, bőven 100 dollár fölött volt hordonként, és ugye az olajszankciók leginkább az orosz-ukrán válság, illetve az orosz Krím-félszigeti válság miatt indultak el. Szerintem nem tudták már nagyon finanszírozni a szír szerepvállalást, és áttolódott újra a Krím, illetve az ukrán frontra az orosz politika, vagy az orosz külpolitika.
Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban a migráns helyzet a legfontosabb a világot és Európát és mindent érintően, mert ez olyan irányba vezethet el, amit nem hiszem, hogy bárki szeretne, de hát egész biztos ezzel a gondolattal is játszanak a hozzáértők, meg a nem hozzáértők is. Tehát gyakorlatilag, ha ez nem oldódik meg valamilyen formában, jó irányba természetesen, a valamilyen formát a jó irányok egyikére gondolván mondom, akkor nagyon komoly gondok lesznek a világban és Európában.
Hát főleg nálunk, ugye ez érint minket leginkább, hát hogy mi történik itt. Európában is egyelőre még nem látom a megoldást, egy fél siker a török megállapodás. Nézzük meg, hogy most, hogy kiszállnak az oroszok, mi alakul az iszlám állam ellen. A kurdok ugye most egyre jobban fellépnek, a kurd pesmergák egyre jobban fellépnek a terroristák ellen. Az amerikai elnök választás befejeztével lehet, hogy az amerikaiak nagyon kemény lépéseket fognak tenni Szíriában, hiszen nekik ez egy kulcsfontosságú terület. Talán azt lehet mondani, egy-két éven belül, tehát talán nem hosszú távú konfliktus.
Igen, a régi elnök már nem akar, az új elnök pedig nyilván akar, mert hogyha akar, akkor neki valamit azonnal bizonyítani kell arról, amit hát mond, mert hát a beszédeiket hallgatjuk, hát abból valamit azért meg kell valósítani, amit ők mondanak. Hát én azt hiszem, hogy nem jutottunk előbbre, csak egy picikét beszélgettünk róla, meg hát nem is a mi feladatunk, hogy ezt megoldjuk. És köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.